Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. A mai alkalommal itt Budapesten a Természettudományi Múzeumban látogatunk el, pontosabban onnan jöttek a vendégeink, nevezetesen dr. Főzi István, paleontológus, akivel először a dino kiállításról fogunk beszélgetni, ő az ösvénytani és a földtani tár főmúzeológusa, másik vendégünk pedig dr. Korsos Zoltán, a Magyar Természettudományi Múzeumnak az új főigazgatója, vele pedig magáról a múzeumról, illetőleg a múzeum terveiről, helyzetéről és mindarról, ami a múzeumban folyik, fogunk majd beszélgetni. Úgyhogy először akkor a dino kiállítás, ami oly sok ember érdeklődését fölkeltette, arról szeretnénk néhány szót hallani. Mit is lehet látni, hány dino és milyen formában lett kiállítva?
Ez egy nem olyan rég megnyitott időszaki kiállítás. Dinoszauruszok Patagóniából, argentin dinoszauruszok, ez a másik címe. Tulajdonképpen ez egy pontosabb cím, mert nem csak Patagóniából, hanem Argentina északi tartományaiból, ami már nem Patagónia, is vannak dinoszauruszok. Pontosabban dinoszauruszok, dinoszaurusz csontvázak tudományosan hiteles, akkurátus másolatait állítottuk ki, mintegy 16 darabot, néhány nagyot és néhány kisebb példányt.
Van egy egér dinoszaurusz is, ha jól hallottam, vagy jól maradt meg bennem?
Igen, muszaurusznak nevezték el, ugye a muszocska mindenkinek ismerős lehet, a Mickey Mouse-ban is ugyanez a szó van elrejtve, a egér szaurusz, egér gyík. Ez tulajdonképpen egy pici dinoszaurusz, mint ahogy neve is sejteti. Igazából először a bébiket találták meg, és nem volt egészen világos talán, hogy mekkorák is ezek. Valójában nem nagyon kicsi a kifejlett muszaurusz, de a bébik persze egészen aprók voltak.
Mennyire kicsik voltak a bébik már, mint korban és méretben?
Ezek nagyon korai dinoszauruszok, tehát a triász időszak végéről valók.
Azoknak... Ha valaki nem tudja, a triász mikor volt, úgy körülbelül?
A triász a földtörténeti középkor, ami a dinoszauruszok ideje, annak az első része. A triász, a júra és a kréta időszak, ez a földtörténeti középkor, amit a geológusok mezozoikumnak neveznek el. Talán nem mindenki tudja, hogy a geológusok, paleontológusok ugyanúgy felosztják a földtörténeti múltat, földtörténeti őskorra, ókorra, földtörténeti középkorra és újkorra, mint ahogy a történészek beszélnek őskorról, középkorról, újkorról, illetve legújabbkorról. Tehát ez a triász időszak, és ennek a vége az, amikor kialakultak a dinoszauruszok, hogy aztán a júrában nagyon gyakoriak legyenek már, és végig a kréta időszak végén is. És a kréta végén persze kihaltak, mint hogy ezt mindannyian tudjuk.
Hát igen, a júrakor az, amit mindenki tud a Jurassic Parkból.
A júra.
Ez nagyon megmaradt.
Igen, a júra, angolul Jurassic, ez a Jurassic Park, a Júra Park. Az az érdekes, hogy ebben a kiállításban nagyon kevés, azt hiszem csak egyetlen egy júra időszaki dinoszaurusz van, egy ragadozó, Piatnicki saurus. Az összes többi az vagy a triász időszak végéről való, és ezek azért érdekesek, nagyon koraiak, mint mondtam, úgy értem földtani értelemben nagyon idős dinoszauruszok ezek, vagy pedig a java, a kiállított anyagnak a kréta időszakból való, abból az időszakból, ami az utolsó szakasza a földtörténeti középkornak.
De ha itt szabad beleszólnom, akkor én úgy tudom, hogy a Jurassic Park filmben szereplő dinoszauruszai sem igazából a Júrából származnak, hanem inkább a Krétából.
A Jurassic Park egy nagyon jó név, és ugye millió ponton sántít a történet, egy zseniális történet, egy nagyon jó könyv egyébként, és egy nagyon jó film. Minden része külön-külön igaz, az egész úgy, ahogy van, pedig egy összetákolt sztori, egy nagyon jó sztori, és valóban a Jurassic Parkban sem csak Júra, hanem lényegében mindenféle más dinoszauruszok is szerepeltek, kréták például.
A korai időszakból melyik dinoszauruszok látható?
Ez a muszaurusz, amit említettünk, ez egy másik dinoszauruszról együtt, a La Rioja tartományról elnevezett Riojasaurusról együtt, a Prosauropoda dinoszauruszok közé tartozik, ezek triász időszaki dinoszauruszok, azoknak a nagy testű, hosszú nyakú, hosszú farkú sauropódáknak az előfutárai ezek, amelyeket mindenki ismer, és amelyek a Júrában, Krétában aztán tényleg ott döngettek, vagy mondhatnám ma is, tübörögtek.
És az, hogy elődinoszaurusz, az mit jelent? Tehát mennyiben más, mi az, ami nem volt kifejlődve ahhoz, hogy valódi igazi dinoszauruszok?
Ezek igazi dinoszauruszok már, csak nem igazi sauropódák. Tehát nem pont olyanok, mint mondjuk a jól ismert Diplodocus, amely talán a prototípusra lehet ezeknek a nagy testű, hosszú nyakú, hosszú farkú, kisfejű sauropódáknak. Ezek a prosauropódák előfutárai voltak ezeknek, igazi dinoszauruszok már ők, viszont nem egészen olyanok, mint a nagyméretű későbbi leszármazottak a sauropódák. Hogy pontosan mi a különbség egy prosauropóda meg egy sauropóda között, ahhoz igazán speciális ismeretekre van szükség. Azt gondolom, hogy nem olyan fontos ezt itt taglalni. Lényeg az, hogy nagyon közel áll az egy két csoport, de mégsem ugyanaz. Egyébként kisebbek voltak, mint az igazi sauropódák.
Hogyan éltek ezek a sauropódák? Milyen életmódot folytattak? Vannak ugye növényevők meg ragadozók, akik itt láthatók most. Ők hogyan éltek?
A sauropodák azok mind növényevők voltak, csapatosan éltek. Egy kicsit úgy képzelhetjük el ezt a tájat, meg ezt az állatcsoportot, mint ahogy a szavannán, a végtelen afrikai szavannán egykor, de ma már egyre kisebb ez a végtelen Afrika is. Nagy csapatokban mozognak ugye a szavannán ezek a nagy testű emlősök, valahogy így élhettek ezek egy kicsit. Hordákba verődve vonulhattak jobbra-balra a sauropódák. Egyébként a vonulásokról is sok mindent tudunk. Ugye a csont az az állat felépítéséről tanúskodik, de például a lábnyom, amely ugyanúgy megőrződhet, mint sok minden más, mint a csontok általában, azok pedig az állatnak az életmódjáról árulkodnak, hogy hányan voltak, merre mentek, hogy a szélén voltak a nagyok, középen a kicsik, mint ahogy egyébként ez nem meglepő, de el tudjuk gondolni. Ezekről minden lábnyomok tanúskodnak, és ilyen lábnyomokat is találtak egyébként Patagóniában, illetve Neoként tartomány északi részén, és ezeknek a másolatai is ki vannak itt, legalábbis néhánynak ki van itt állítva a másolata a kiállításban.
Két újabb kérdés mindjárt. Hogyan tud megőrződni egy lábnyom? Mert ugye lépünk, aztán a szél eltünteti a nyomainkat, ez a hétköznapi tapasztalat. Másrészt pedig, hogy néznek ki ezek a lábnyomok? Mire lehet számítani, ha valaki a kiállításra megy?
Az első kérdés, tehát hogy őrződnek meg? Ugyanúgy, mint minden más, ami megőrződik, először van és betemetődik. Ha megfelelő módon, megfelelő anyaggal temetődik be, akkor megőrződhet. Hiába kemény a csont, ellenálló, vagy egy páncél, vagy bármi más, egy kagylónak a héja, ha az nem temetődik be, nem őrződik meg, mert a szél, a időjárás viszontagságai tönkreteszik, a ragadozók széthordják, és csodálatos módon az, ami betemetődik, mind megőrződhet, persze ez is csak feltételes módban. Egy olyan apróság, mint az a kis gödör, amelyet egy esőcsepp üt a homokban, vagy a tenger alján a hullámfodrok. Ezek is mind megőrződhetnek, akár év 10 vagy 100 milliókon át, hogyha megfelelő módon temetődnek be, és aztán későbbi folyamatok sem teszik tönkre a leletet. Tehát ami betemetődik, az megőrződhet. A lábnyomok is, ha betemetődtek, mondjuk a tengerpart vagy egy tónak a partján sétáltak ezek a dinoszauruszok, a puha iszabba bele nyomódott a lábuknak a nyoma, akár az egész csordának, ezrével hagyták hátra a lábnyomokat. Ugye egy csontváza van csak egy dinoszaurusznak, de rengeteget lép. Nehezen marad meg a lábnyom, de viszont rengeteg van belőle. Úgyhogy egyfelől nehéz, másfelől könnyen megőrződik egy lábnyom. Tehát ami puha iszapban maradt lábnyom, az mondjuk, ha az iszap megkeményedik, akkor már ez egy jó dolog, és hogyha utána betemeti rárakódó újabb finom iszapréteg, vagy esetleg egy vulkáni hamu, és aztán évmilliók telhetnek el, a laza kőzetből, az iszapból, a hamuból kemény, vagy többé-kevésbé kemény kőzet lesz, és benne az a kis felületi egyenletlenség, hogyha pontot feszegetjük szét a rétegeket, vagy maguktól ott tárulnak föl, akkor mutatják a megőrződött lábnyomot. Hogy néznek ki? Hát attól függ a kicsiknek kicsi, nagynak nagy lányom, mert külön volt a különfélék a ragadozók, különfélék a növényevők. A sauropodáknak nagy kerek lábnyoma van, általában a körmök vagy karmok többé-kevésbé látszódnak. A ragadozóknak általában ilyen három ujjú lábnyomuk van, mint egy nagy futó madárnak. Ez nem véletlen, hiszen a madarak és a dinoszauruszok egy csoportja nagyon közeli kapcsolatban van egymással. Úgyhogy a lábnyomaik is nagyon hasonlóak.
Melyik szauruszoknak maradtak meg a lábnyomai? Itt a kiállításon melyikek láthatók?
Nagyon nehéz megmondani, hogy egy lábnyomot kihagyta hátra, hiszen nem teszi oda a névjegyét a dinoszaurusz. És nem úgy van, hogy megy a lábnyom, követjük, és a végén az elpusztult csontváz ott van. Talán ilyen nincs is. De például ott van a kiállításnak az egyik legnagyobb attrakciója, ez a hatalmas nagy ragadozó, a Giganotosaurus, ami talán még a T-Rexnél is nagyobb volt. Tehát egy igazi ilyen celeb, még ha nem is olyan ismert, mint a T-Rex. És ennek a környékén, ahol ezeket a csontvázakat megtalálták, úgy tudom, kettőről beszélek igazából, két ilyen giganotosaurusról, ennek a közelében találtak hatalmas nagy rakatozó dinoszaurusz lábnyomokat. Úgyhogy nem lehetünk benne teljesen biztosak, de joggal feltételezzük, azt hiszem, hogy ezek a hatalmas, hát én nem is tudom, talán 70-80 centis lábnyomok, vagy lehet, hogy nagyobbak is, ezek lehet, hogy ettől az állattól maradtak fönn.
Mennyi ideig éltek a dinoszauruszok, és a halálukkal kapcsolatban mit lehet tudni, mert mondjuk az elefántoknál lehet tudni, ugye, hogy már nem tudtak rágni, és tulajdonképpen éhen haltak egy idő után. A dinoszauruszoknál mi volt a helyzet?
Tehát egy példány mennyi ideig élt?
Igen. Hát, átlag életkorra.
Igen. Most lebuktam, mert én nem vagyok dinoszaurusz kutató szakértő, bár mint paleontológus óhatatlan, hogy ne értsek hozzá valamennyit. Nem tudom egész pontosan megsatszolni, de egész biztos, hogy a mai nagy hüllők jó analógiát jelenthetnek, amik igen sokáig élhetnek. Krokodilokról beszélnek, teknősökről, 100 év fölötti. Én nem gondolom, hogy ez volt az általános, ezeknél a kisebb dinoknál meg feltételezem, hogy talán még ennyit sem éltek meg, de bizonyára a mai nagytestű hüllőkhöz hasonló módon elképzelhetjük, hogy sokáig éltek több évtizeden át. De igazából Kossor Zoltán igazgató úr, korábban hüllőkkel is foglalkozott, vagy talán most is, lehet, hogy erről többet is tudsz mondani, Zoli.
Hát az a baj, hogy dinoszauruszokkal nem foglalkoztam, élő dinoszaurusszal én sem találkoztam. Nekem van otthon egy gyíkom, ami 30 éves, 1983 óta tartom, ez egy kisméretű tokegekko, teráriumi állat, de biztos, hogy ritkaság, hogy ez is ilyen sokáig éljen, mert teráriumi körülmények közt van, védett körülmények közt. Valószínűleg a vadon élő állatok, mint ahogy ma is úgy van általában, hogy a vadon élő állatok élettartama sokkal rövidebb, mint a fogságban tartottaké, és lehet, hogy a nagytestű dinoszauruszok sokáig éltek, de sokkal több veszély is leselkedett nyilván egymás közt is rájuk, a élelem megszerzésben egyre nehezebb lehetett ugye a dolguk, tehát elképzelhető, néhány évtizedet gondolnék én is, hogy az lehetett egy átlagos élettartam.
Visszatérve a kiállításra, tehát ilyen dinoszauruszokkal találkozik a látogató a kiállításon. 16 vagy 17 dinoszaurusz van?
Úgy tudom, hogy 16 csontváz, igazából néhány nagyméretű és több kisebb.
Milyen formában vannak kiállítva, mire lehet számítani, mint látványra, hogyha valaki a kiállításra elmegy?
Ezek hiteles csontvázmásolatok, mint mondtam, mert az argentin törvények rendkívül szigorúak egyébként, nem engedik meg még egy ilyen jól szervezett kiállítás számára sem, hogy igazi csontokat kivigyenek az országból. Tehát tulajdonképpen úgy kell elkezdeni a kiállítás, hogy különböző pontjain ennek a nagy teremnek, amit szeretünk, ami időszaki kiállítási termünk, ott állnak ezek a csontvázak nagyjából élethelyzetben, vagy olyan helyzetben, pózban, amely valóban akár élethelyzetnek is minősíthető. Van egy kis jelenet is összerakva a nagy terem végén, két ilyen ragadozó gigantosaurus közre fog egy hatalmas nagy sauropodát, egy rebbachisauruszt, tehát mint egy ilyen vadász jelenet, úgy van beállítva, de amúgy pedig futnak, szaladnak, ágaskodnak, tehát élethelyzetben.
Ha tegyek hozzá ehhez egy műhelytitkot, ugye mi gondoltunk arra, hogy esetleg a látogatók, a több termünk is van, ahogy az ember megérkezik a Természettudományi Múzeumban, hogy már a beérkező látogatókat fogadja valamilyen csontváz. És az volt a feltétel, mert ugye az argentinok itt voltak a kiállítás összeállításakor, hogy együtt kell őket tartani egy teremben, egy egységes kiállításként. Ez a kiállítás tulajdonképpen egy vándorkiállítás, ez hozzánk is Kréta szigetéről érkezett, innen is megy tovább vissza Dél-Amerikába, Ecuadorba egy következő stációra, tehát ők nekik azért volt elég szigorú szakmai is, meg kiállítás múzeumpedagógiai szempontú kötöttség is, amit ők diktáltak, hogy hogyan kell bemutatni a kiállítást a látogat.
Igen, tulajdonképpen én is szívesen láttam volna egyet odakint az előtérben, amely becsalogatja a belső térbe azt, aki esetleg nem feltétlenül akarná megnézni a többit. Valóban látványosak, izgalmasak.
Viszont szóba kerül itt a múzeumpedagógia, tehát a látogatóknak a bevonása a kiállítás témájába. Itt milyen formában történik meg? Mennyire van lehetősége a látogatónak a látványon kívül valami aktív tevékenységre?
Vannak interaktív kiállítási elemeink, és mindenféle a kiállításhoz többé-kevésbé szorosan kapcsolódó programok is várják, vagy fogják várni majd a látogatónkat. Ezekről az érdeklődők a honlapon tájékozódhatnak, vagy pedig a munkatársaink a kiállításrendezési osztályon szívesen tájékoztatják.
Viszont most egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést. Tárlatról tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Dr. Főz István paleontológussal beszélgettünk eddig többnyire a patagóniai dinoszauruszok csontjainak a másolatai segítségével rendezett kiállításról. Dr. Korsos Zoltán keveset jutott szóhoz, úgyhogy most őt szeretném megkérdezni, hogy hogyan illik ez a kiállítás a múzeumnak a kiállítási politikájába, milyen más kiállítások vannak, mi kapcsolódik ehhez a kiállításhoz.
Kezdeném először azzal, ahogy István elmondta, hogy ez a most jövő év július végéig látható kiállítás, a Patagónia óriásai, egy úgynevezett időszaki kiállítási térbe került be. De ezt a teret, ami egyébként a Ludovika nagy épületének a udvar alatti hatalmas 2000 négyzetméteres kiállító tere, ezt mi annak idején, amikor a Ludovika épületét a Természettani Múzeumnak szánták, akkor ezt állandó kiállítási térnek képzeltük el. Két nagy gula-szerű világító testről kapja a természetes fényt kívülről, és hát oda mind a kettő alá egy-egy valamilyen őserdei, esetleg egy mérsékeltővi erdei nagy diorámát képzeltünk el, amelyben ugye bemutatnánk hazánknak, illetve a egzotikus területeknek az élővilágát. Ez 2004-ben született ez a terv, de aztán a rekonstrukció folyamán erre már nem jutott se idő, se pénz. Úgyhogy azóta időszaki kiállításokra használjuk ezt a teret. A gula nagyon jól megfelel most annak, hogy a óriás dinoszaurusz, nem esett szó arról, hogy ez a giganotosaurusz, ez 16 méter hosszú, és majdnem 4 méter magas, vagy 3 méter magas a felemelt feje. Ez éppen aláfér, ez alá, a gula alá.
És mekkora maga a feje? Két
hát
méter?
Hát, mint egy fürdőkád. De tényleg hatalmas. Tehát így egy bennünket itt egyenként szépen el tudott volna nyelni.
Mert hogy ez egy ragadozó állat.
Nagy, nagy, nagyon nagy jószág.
Hatalmas fogakkal. Tehát ebbe a kiállított térben, mivel ez elég nagy is, általában ilyen jelentős és komolynak gondolt vándorkiállításokat fogadunk és próbálunk szervezni. Volt benne már tajvani lepkeház például, amikor élő lepkék röpködtek, volt benne a saját gyűjteményeinket bemutató kiállítás. A másik épületünk, amelyik a főbejárattól ugyanúgy megközelíthető egy közönségfogadó téren keresztül, az a régi ludovikai lovarda épületnek a rekonstrukciója. Valamikor ez az Alfa mozi volt a háború után, és aztán leégett, és úgy lett a Természettudományi Múzeum első kiállítóterme. Ott állandó kiállítások vannak. Jelenleg a 2011-ben felújított Sokszínű élet című állandó kiállításunk szerepel, amely a Kárpát-medence geológiai és élettörténeti múltját, a jelenlegi növény és állatvilágát, annak a fejlődését az elmúlt évezredek során, és hát még hozzá kapcsolódva ott tartózkodó, vagy a Kárpát-medencében megjelenő emberi történelmet is, antropológiai történelmet is bemutatja, egészen a napjainkig, ahogy mai modern konyháig bezárólag látható sok minden ebben. Ugye itt a sokféleséget, az élővilág sokféleségét és a Kárpát-medence értékeit, természeti értékeit akarjuk bemutatni. Az első emeleten, ugyanebben az épületben, mert ez az állandó kiállítás, ez a magas, úgynevezett galéria szinten található, középen egy hatalmas mamuttal, ez lehetne mondjuk a szimbóluma a múzeumnak, volt is hosszú ideig a szimbóluma. Az első emeleten pedig egy ásványtani kiállítás van, egy állandó kiállítás, ahol az ásvány kincseiket, ásványtárnak a gyönyörű kőzet és ásvány műtárgyait mutatjuk be, illetve itt van egy olyan patagóniai óriásokhoz kapcsolódó dinoszaurusz kiállítás, amely ugyan kicsi és narancsárga, de amilyen, és erről beszélhet István.
Hát ez valóban nem nagyon nagy ez a kiállítás, de minden, ami itt van, az igazi kincs, és tényleg a miénk, és csak a miénk, mert nincs másnak ilyen, mert ez magyar földből került elő. Igazán büszkék vagyunk, magyar kollégánk, Ősi Attila, a lelkes fiatal kollégánk találta meg 2000-ben. Erről azért sok felé lehetett, vagy lehet hallani. Iharkúton ásták ki az első leleteket 2000-ben, és mára több ezer, talán több tízezer, nem is tudom, leletünk van innen. Több mint 40 különböző állattól maradtak itt fönn maradványok, nem csak dinoszauruszoktól persze, hanem halaktól, kétértőektől, puha testületől is, de hát a legfontosabbak a hüllőleletek, és nem csak dinók vannak, hanem mozaszauruszok, gyíkok vannak, maránuszfélék, igazi nagy szám, minden ragadozó növényevő dinoszauruszokkal, persze hungaroszaurusz van itt, meg ajkaceratops, és tényleg minden, ami innen előkerült, az a tudomány számára nézve új dolog, és ebben a kis kiállításban valóban néhány különlegesen szép leletet állítottunk ki, illetve a leletek alapján összerakott nagyon pontos, hiteles csontvázmásolatokat, de még van egy diorámánk is, ahol ezek a rekonstruált állatok tényleg, mint egy kis szobor jelennek meg, életnagyságúak egyébként. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas, méltó párja a hatalmas nagy patagon dinoszauruszokat bemutató tárlatnak.
Mennyiben mások az európai vagy magyar dinók és a patagóniaiak?
Nagyon sok különbség van, minden tekintetben föl lehet említeni a különbségeket. A patagóniai dinoszauruszok ugye az egykori nagy szuperkontinensnek, a Pangeának a déli részéről, amit Gondwana földnek nevezünk, onnan valók. A mi dinoszauruszaink, az iharkutiak, ennek a nagy kontinensnek, szuperkontinensnek az északi, laurázsiai részéről valók. Tehát amik nálunk vannak, azok sokban hasonlítanak a többi európaihoz. Itt konkrétan minél közelebbi dinoszauruszokat keresünk, annál inkább hasonlítanak hozzájuk. Az erdélyekhez, az ausztriaiakhoz nagyon hasonlítanak ezek. Egyébként kicsik is, de nem feltétlenül azért, mert innen északi kontinensről, laurázsiából valók, hanem ezek azért kicsik, mert egy szigeten éltek. És a szigeten valószínűleg nem voltak olyanok a feltételek, amik lehetővé tették volna, hogy hatalmas nagy méretű állatok kifejlődjenek.
Tehát... De javíts ki, ha nem jól tudom, de én úgy olvastam, hogy Ősi Attila olyan állatokat is megtalált, olyan típusú dinoszauruszokat talált meg a Bakonyban, amelyekről nem is gondolták annak idején, hogy európai leletei lehetnek. Gondolok itt erre a triceratops típusú
ajkaceratops. Ez a ceratopszia, ez egy különleges nagy fogás, ha szabad ezt mondani. Ez egy... olyan lelet, amely nem csak, hogy az egész faj új, hanem az egész csoport, a ceratopszia csoport új Európára nézve. Ezek jól ismertek Amerikából, tehát ennek a nagy laurázsiai kontinensnek a nagyon távoli nyugati feléből.
Ugye ez az a nagy háromszarvú,
ezek a Jurassic Parkban megjelenő orszarvú ceratopszok, tehát nagyon sok más is van, és ugyanebből az időszakból nagyon távoli keleti területekről, Mongóliából is ismerünk, meg Kínából is ceratopsziákat, de a kettő között félúton, Európából az egész csoport ismeretlen volt. Feltételezték, hogy van, mert most fura, hogy ott is jobbra is van, balra is van, középen nincs semmi, ez nem életszerű, de nem nagyon ismertek. Semmi volt, ami biztos. Volt valami, ami bizonytalan. Ez most teljesen biztos, amit nálunk találtak, az egész csoportra nézve egy új dolog, ez az ajkaceratops.
Ősi Attilának az ásatásain nagyon sok lelet került elő. Ezek hová kerülnek? A tárolásukat a múzeum oldja meg, vagy esetleg az akadémia? Mi a helyzet?
Attila nem dolgozik most nálunk, tehát korábban a múzeum munkatársa volt, de most valóban egy nagyon szuper lehetőséget, egy lendület kutatói programot kapott, és így adminisztratív okokból elkerült tőlünk, de ez az anyaga szerencsére kezdettől fogva a Magyar Természettudományi Múzeumban van, nagyon korán kötött együttműködés, megállapodás értelmében minden, amit iharkuton kiásnak, az a Természettudományi Múzeumba kerül hozzánk az ősrendtani és földtani tárba. Tehát Attilát már csak ezért is nagyon gyakran látjuk, mert jön, az anyagát nézi, vizsgálja, másokat hoz, azoknak megmutatja, úgyhogy állandó kapcsolatban vagyunk a kutató kollégánkkal is, de hát az anyag meg hivatalosan nálunk van.
Felmerül akkor egy következő kérdés, ugye sokat lehet a sajtóban olvasni, hallani arról, hogy a Természettudományi Múzeumnak a területével gondok vannak, a múzeumnak előbb-utóbb ki kell költöznie innen. Mi a tényleges helyzet?
Hadd kezdjem azzal, hogy ugye itt többször elhangzott, hogy tár. Tehát a múzeumunknak a fő osztályai, amelyek most már ugyan osztályszinten kezeljük őket szervezetileg, de a fő szerkezeti egységei azok az úgynevezett tárak, amelyek 200 évre visszamenőleg szerepelnek, illetve hát 1870-ben hozták őket létre a különböző tematikának megfelelően. Ez sok félreértésre ad okot a mindennapi emberben és a laikusokban, mert azt gondolják, hogy a múzeum nem áll egyébből, mint hatalmas raktárakból, ahol óriási szekrényekben ott porosodnak ezek az anyagok, de ahogy az előzőekből szerintem elég jól kiviláglik és elhangzott, ezeken mind kutatások folynak. Tehát egyrészt friss gyűjtések érkeznek folyamatosan hozzánk, másrészt meg állandóan is, és rendszeresen vizsgáljuk, kutatjuk, újabb és újabb információt nyerünk ki ebből a tárolt anyagból. Tehát a tárak az nem egy porosodó raktár. A félreértés abból adódott, többek közt régebben is, hogy a Ludovika épületét azt kívülről is egy ilyen halott vagy porosodó raktárnak gondolták, és akkor merült fel az a lehetőség, hogy hát a újonnan létrejött Nemzeti Közszolgálati Egyetemet azt ebben a méltó elhelyezésben kellene megvalósítani, hiszen a Ludovika eredetileg ugye a Magyar Királyi Honvédség számára létesült. Igaz, hogy 1872-ig nem is működött, pedig már 1839-ben állt az épület, és valójában az első lakója a Természettudományi Múzeum néhány gyűjteménye volt, amelyet annak idején a Nemzeti Múzeum épületéből a 38-as nagy pesti árvíz idején kimenekítettek, és a Ludovika már meglévő épületében tároltak. De hát ezek csak tárolási körülmények voltak. Tehát a épületet így módon, ami egy időben elindult több mint 20 éve ezelőtt, 96-ban indult el, hogy a Természettudományi Múzeumnak adjon méltó helyet, végső helyet, az épület végül is a Közszolgálati Egyetemé lett, ami azt jelenti, hogy valóban bizonyos részlegeinknek összébb kell húzódni, már összébb is húzódtak, és a többinek sem jut most hely a jövőben. Két további nagy tárunk, hogy így fogalmazzak, várakozott régebben arra, hogy beköltözhessen szintén a Ludovika épületébe. Az egyik az állattár, 9 milliós gyűjteménnyel, a másik pedig a növénytár, szintén több százezeres gyűjteménnyel, ezek külön épületekben vannak mind a mai napig. A nagy Ludovika épületében, az öreg Ludovika épületében a tetőtér az, amelyik már a múzeumé, és ott az embertanitár és az állattárnak bizonyos gyűjteményei maradni is fognak. A mély raktárak, amiket szintén a mi számunkra hoztak létre, az szintén a múzeum birtokában marad, és a kiállítási területeink is egyelőre érintetlenül és változatlanul a múzeum érdekeit szolgálják. Ez a bizonyos ásványtár az, amiről már beszéltünk korábban, és az őslénytár az, amelyiknek össze kellett húzódniuk, és most közösen adnak helyet egymásnak két külön terület helyett, amiben az egyik ugye a Közszolgálati Egyetemé lesz. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy ezekkel a negatív lépésekkel párhuzamosan, vagy összeszorulásokkal párhuzamosan bővült is a Természettudományi Múzeum január 1-től, 2013. január 1-től. Két vidéki erős természettudományi gyűjteményt csatoltak tagintézményként a múzeumhoz. Az egyik az Irci-Bakonyi Múzeum és a Gyöngyösi Mátra Múzeum. Ezek beolvadtak és növelik a Természettudományi Múzeumnak az országos jelentőségét és szakfelügyeleti lefedettségét. Harmadikként pedig, ha minden jól megy, és úgy tűnik, hogy nagy erőkkel dolgozunk rajta, jövő márciusában a 60-i Vadászati Múzeum is a mi tagintézményünk lesz. Ez most történik, most van átalakítás alatt, ott egy műemlék Grassalkovics kastélyt alakítanak át országos vadászati múzeummá, és oda is a mi gyűjteményeink, illetve a mi általunk tervezett és felépített kiállítás fog bekerülni.
Ha már terveknél tartunk, milyen más tervek vannak, mondjuk a múzeum épületében, vagy esetleg Gyöngyösön, vagy Zircen?
Hát a Gyöngyösi Múzeumot azt nem olyan régen újították fel, ez egy csodálatos épület Díjak együttes. Ott egy Orci kastély lett remekül felújítva Európai Uniós pénzből, és hozzá épült ugyanabban a kertben, egy nagy parkban, érdekes módon azt is Orci kertnek hívják, mint ahogy a Ludovika körülötti kertet, épült egy új természetudományi pavilon, egy új kiállítással. Tehát a Gyöngyösi Múzeum, én azt hiszem, hogy rendben van, ott nem szükséges növelni a területet. A Zirci-Bakonyi Természettudományi Múzeum egy kicsit nehezebb helyzetben van, ott az apátság ad otthont a kiállításnak, és egy másik épületben vannak a gyűjtemények, ott lehetne gondolkozni, de hát nyilván ez nem csak a mi hatáskörünk, hogy ott nagyobb területeket szerezzünk. A budapesti részlegek meg egyelőre ott vannak, ahol vannak, és azzal kell megbarátkoznunk, megbirkóznunk, hogy ezt a területet továbbra is megőrizve küzdjünk, és érjük el azt a látogató számot, ami szükséges ahhoz, hogy bizonyítsuk egyáltalán a jelenlétünket. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a remény, hogy a Természettudományi Múzeumot egy közös épülettel lehet azonosítani, az most megint a távoli messzeségbe vész.
Néhány héttel ezelőtt nyílt a Bakony Múzeumnak egy bemutatkozó kiállítása egy másik vidéki múzeumban. Ilyen vándorkiállítást vagy bemutatkozó kiállítást Gyöngyössel kapcsolatban, vagy a Természettudományi Múzeum budapesti részlegével kapcsolatban terveznek-e, illetőleg milyen kiállításokban lehet gondolkozni a jövőben, amik ide érkeznek?
Gondolom, erre a Herendi kiállításra gondol, ami a Herendi Porcelán Múzeumban nyílt az 50 éves Bakonyi Természettudományi Múzeumról. Valóban nekünk is komoly szándékunk az, Pontosan azért, amit az előbbiekben elmondtam, hogy ez az állandóra tervezett időszaki kiállítási terület ugye nem tud úgy hasznosulni, ahogy eredetileg szerettük volna. Az a tervünk, hogy Budapesten is nézünk olyan újabb állandó kiállítási területek felé, amit meg tudnánk tölteni, és ahol a látogatószámot tudnánk növelni. Fölmerül itt például a Bálnának az épülete, amelyiknek a kiállító területe az majdnem 1000 négyzetméter, és ez a Budapesti Történeti Múzeumnak a kezelésébe került, viszont ők már kérték is a segítségünket, hogy amennyiben tudunk együttműködni, akkor valamilyen nem is feltétlenül vándorkiállítással, hanem inkább valami állandó megjelenéssel segítsünk megtölteni ott a kiállítóteret. Felmerülhet majd a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben a Várbazárnak a hasznosítása is. Tehát igen, folyamatban van az, hogy ilyen kiállítási területek után nézzük, de hangsúlyozni kell azt, hogy a mi múzeumunk az nem egy kiállító hely önmagában, hanem ugye a múzeumi definíciónak megfelelően kutatóhely, gyűjteménymegőrző hely, tudományos munkának is a helyszíne és a fóruma, tehát mindenképpen ezt a hármat megfelelő egységben kell kezelni.
Térjünk egy kicsit a gyűjteménymegőrzésre, mert egy természettudományi múzeumnál ez speciális módon történik, nem restaurátorok dolgoznak, hanem az állatoknak a megolvását preparátorok végzik, meg egyáltalán a bekerülő anyagnak a tartósítása idézőjelben, az is egy különleges dolog. Hogy van ez a természettudományi múzeumban?
Ez a tartósítás, ez nem is olyan rossz kifejezés, mert rögtön ketté kell választani a bekerülő anyagnak a kiállítások céljára való előkészítését, illetve a gyűjtemény számára való tudományos szempontból való megőrzését. Ugye azt hiszem, hogy a természetanyi múzeumok a világon általában azon abban különböznek a történeti és művészeti múzeumoktól, hogy az anyagaiknak a túlnyomó része az a hátsó, a látogatók által kevéssé hozzáférhető területen őrződik meg, és a tudományos munka, a tudományos feldolgozás céljait szolgálják. Lehet azt mondani, hogy nálunk a 10% van a kiállításban, és a 90% a gyűjteményekben, míg egy művészeti múzeumnál a 90% van a kiállításban, és a 10%, vagy legalábbis forog
hát
folyamatosan.
Igen,
de folyamatosan forog, tehát folyamatosan forognak a kiállításban kihelyezett látogatók számára hozzáférhető.
Biztos, hogy kevesebb, mint a 10%. Szóval
még az is biztos, igen.
Nem tudom, hogy igen. Becsüljük, de nagyon...
Igen.
Nagyon.
Hát az 1 millió táj lenne, még hogyha az összes rovartobozt kirakjuk még akkor. És hát ugye ebből kifolyólag a gyűjtemények számára való preparálás az valóban mást jelent, mint egy kiállítási célra való preparálás. Ott elég egyszerű arra gondolni, most én állatokból indulok ki, mert ugye zoológus vagyok, István majd mond példákat nyilván a őslénytani vagy a geológiai műtárgyakra lehetekre is. Ha például egy vaddisznó bekerül hozzánk, akkor azt ugye lehet a bőrét preparálni egyszerűen bőrtároló, ilyen akasztó rácson. Külön a koponyáját elteszik, hogy abból lehessen méreteket venni, mert ugye az elhullott állatnál fölmérik a méreteket előre, és akkor azokat pedig külön adatlapon őrzik. Vagy pedig lehet kiállítási célból elkészíteni, és akkor ez egy kitömött állatot jelent. De hogyha mi kitömött állatokkal akarnánk a gyűjteményeinket megtölteni, hát akkor pillanatokon belül tele lenne az összes raktárunk. Tehát muszáj, hogy a különböző preparátumok azok másféleképpen készüljenek el. És ugye a tartósítás az egy csomó olyan állatra is vonatkozik, amely, de növényeknél is, amely aztán meg nem is annyira látványos. Például alkoholban, konzervában folyadékos gyűjteményeink vannak hatalmas mennyiségben, ahol a gerinctelen férgektől kezdve a hüllőkig így tartósítják és őrzik meg hosszú távra a gyűjteményi példányokat. A növénytárban préselik, ugye, amelyik megint csak nem annyira alkalmas kiállítási bemutatásra, hiszen oda egészen más növénypreparálási módszerek kellenek, hogy azok életszerű dioráma hátteret tudjanak nyújtani, ott ugye herbáriumi lapokon őrzik. És akkor esetleg István mond néhány szót.
Minden őslénytani lehetnek. Minden gyűjteménynek megvan a maga sajátossága, és ennek megfelelően mindenhol más módon preparálják, illetve tárolják. Hát nyilván egy ásványt egész másként kell, mint egy múmiát, ugye az embertani tárban ott vannak csontok, csontmaradványok, emberi egyedek maradványait őrzik, múmiákat őriznek. Mi pedig ugye kőzeteket őrzünk, ásványokat őrzünk, ősmaradványokat, kövületeket, amik esetleg egyébként kevésbé kényesek többnyire, de azért ott is vannak, amikre külön figyelmet kell fordítani.
Vannak bizony, például a páratartalom egy elég jelentős probléma, épp azzal kapcsolatban, hogy most a Ludovika épületében költöznie kellett az ásványtárnak, elég súlyosan felmerült az, hogy az újonnan kialakított pinceszint páratartalma az megfelele annak, hogy oda bevigyünk.
Hát igen, az ásványok, azok a szulfidok például levegő nedvesség tartalmával először kénes savat, aztán kénsavat produkálnak, ők maguk tönkre mennek, a fiók, amiben beletesszük, szintén tönkre megy a kénsavtól, tehát vannak,
amikor... És az emberi környezet is.
És az emberi környezet is, így van.
néhány szót a kutatásról, meg annak a céljáról még jó lenne beszélni.
Ugye itt rögtön egy picit ketté tudjuk választani a témát kettőnk közül. Én jobban érdekelt vagyok a múltam is a eddigi tevékenységem folytán a úgynevezett élő világnak, tehát a biodiverzitásnak a kutatásába. Ennek én mindig is szoktam mondogatni, hogy a természetanyi múzeumok azok a biodiverzitás letéteményesei, hiszen hosszú távra őrzik meg akár azokat a változásokat is, amelyek a körülöttünk lévő élővilágban folyamatosan megfigyelhetők lennének, és ezt visszamenőleg is nyomozni, információt kinyerni tudunk. Tehát abból az anyagból, amit mi őrzünk, már most el lehet mondani, hogy van közöttük olyan állatfaj vagy növényfaj, amelyik már kipusztult, nem csak Magyarországról, hanem akár az egész világon is. De ezen túlmenően az adatmennyiség, amit ez a gyűjtemény, a nagy mennyiségű gyűjtemény őriz, ez olyan információt szolgáltat visszamenőleg is a Kárpát-medencének például a történetéről, az élővilágának a múltjáról, amelyet egy nemzeti park vagy egy élő állatokat bemutató állatkert nem tud megmutatni és felhasználni. Tehát nekünk egy ilyen jellegű kutatási célunk van elsősorban, hogy ezt az információ mennyiséget nyerjük ki a meglévő gyűjteményeinkből.
Ugye mi meg szinte kizárólag olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek kihaltak már nagyon régen. Akkor meg lehet kérdezni, hogy ennek meg mi értelme van. Egyébként sokszor meg is kérdezik ezt. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a Föld az 4,7 milliárd éves, ma már ezt elég pontosan tudjuk, rajta az élet 4 milliárd éves, de mi vagyunk az első olyan élőlény, olyan faj, amely képes elgondolkodni saját múltján. Most éppen egyébként nagyjából ezt tesszük mi is itt. És ez egy nagyon nagy dolog, és ez nagyon nagy felelősséget is ró ránk. Tehát úgy érzem, hogy gyakorlatilag kötelességünk a legjobb tudásunkkal azon dolgozni, legalábbis geológusként, paleontológusként ezt elmondhatom, hogy megismerjük saját múltunkat, az élővilág múltját, azt, amelyet a Zoli az előbb említett, a mai élővilágát, annak van egy több év százmilliós, több év milliárdos múltja. Ennek kutatásán dolgoznak a paleontológusok, és ennek a kutatásnak a dokumentumai, a tárgyi emlékei, a kövületek, az ősmaradványok, idegen szóval a fosszíliák. Mi ezeket gyűjtjük, ezeket próbáljuk kiismerni. Tehát a saját múltunkat, szinte nagy szavak ezek, de erkölcsi kötelességünk, hogy megismerjük, azt gondolom. Én tényleg bízom abban, hogy az, aki a múltat így megismeri, az elgondolkodik a jövőjén is, és ilyen értelemben talán tényleg nem is haszontalan ezt a dolgot kutatni, az élővilág történetét. Tehát lehet, hogy egy kicsit jobban megértjük az élővilág alakulásának mérföldköveit, a történetiségében jobban belelátunk. A kihalások divatos téma, kihalások kutatásával talán jobban meglátjuk saját szerepünket is abban a kihalási hullámban, amelynek úgy néz ki, hogy már a közepén vagyunk.
Még egy utolsó rövid kérdést, hogy az új eredményeket hol lehet elolvasni, hogyan lehet megtudni őket?
Hát létezik egy évkönyvünk, amely persze leginkább tudományos módon, idegen nyelven közli az eredményeinket, és a kutatók maguk is ugye elsősorban arra törekednek, hogy a hozzájuk hasonló tudományos érdeklődésű közönséggel ismertessék meg, és meg kell, hogy mondjam, ebben van is egy kis lelkiismeret furdalásom és változás elképzelésem a jövőre nézve, hogy a múzeum jobban hozza a nagy közönség számára érthető állapotba azokat a tudományos eredményeket, amelyeket végzünk. Vannak ismeretterjesztő kiadványaink, és leginkább a múzeum pedagógiai foglalkozások azok, amelyek ezeket lehetővé tennék. A honlapunkon is szerepel egy jó pár olyan információ, amelyik futó, illetve a közelmúltban futott kutatási programoknak az eredményeit ismerteti, de azt hiszem, hogy abban a tevékenységben egy kis hátrányban vagyunk, hogy ezeket tényleg napra készen hozzuk a nagy közönség tudomására, és ne csak egyéni kutatóként, mert abban azt lehet mondani, hogy sok tehetséges ismeretterjesztő kutató végez saját egyéni módon újságcikkekben és egyéb helyeken ismeretterjesztést, könyveket ad ki, hanem ezt próbáljuk meg intézményi szinten népszerűsíteni és hozzáférhetővé tenni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, újabb zene következik, és a Kaleidoszkóp.
Volt, nem is olyan rég egy szép világ, most már nyoma sincs a földszínén. Ám, ha te jössz, meg lehet menteni. Vár, Spartacus, Bob, Rebecca. Úgy fáj, hogy az élet szörnyű most ott lenn. Várjál, süssön fel a napsugár. A drága fény, és újra vígdal száll. Vár, egy rúd sötét világ, nincs a spény.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Következik a Kaleidoszkóp. Először a Budapesti Magyar Nemzeti Galériára szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol Rozsda Endre az Idő ölelésében címmel nyílt egy kiállítás. Rozsda Endrének mintegy 100 festményét, grafikáját és fényképét lehet látni az életmű kronológiai sorrendjének megfelelően. Stílusában a naturalizmustól egészen az absztraktig terjedő pályát, ahol sajátos szimbólumok vannak, ezek között például az életfa és a kereszt összemosódása is megfigyelhető. Sajátos szimbólumokkal, melyeket vonalakkal és színekkel emel ki. Tatabányán, a Tatabányai Múzeumban Pap Albert festőművész retrospektív kiállítása látható, aki grafikus is volt, a Képzésiparművészeti Gimnáziumban kezdte a tanulmányait, majd később rajztanárként Tatabányán telepedett le, miután az EGRI pedagógiai főiskolát is elvégezte. 1986-tól a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolai docense volt, és közben az Új Forrás című irodalmi és művészeti folyóirat egyik alapítója lett, majd 69-től 85-ig művészeti szerkesztője és rovatvezetője. A festményeken kívül a línómetszés és a tollrajz is kedvenc műfajai közé tartozik. Budapesten a BTM Budapest Galéria új helyre költözött, az Új Budapest Galéria címen a Bálnába költözött be, és Budapesti Merítés az új kiállításának a címe, ami gyakorlatilag a Szabad Sajtó úti galériát váltja ki, annál lényegesen nagyobb területen, hiszen most 760 négyzetméteres területe van a Bálna második emeletén. Közel 60 alkotónak az alkotásait mutatják be, és ezek gyakorlatilag a jelenlegi kortárs hazai képzőművészet szinte teljes palettáját mutatják be. Változatos tereken, nagy, osztatlan és kisebb, rugalmasan alakítható helyiségekben rendezkedtek be, a kiállítás technikai felszereltsége pedig rendkívül modern. A kiállítóház egyébként a magyar kortárs művészet bemutatásán kívül a nemzetközi életművek művész csoportok bemutatására is törekszik, elsősorban, mint említettem, a kortárs művészetre fókuszál, de más 20. századi modern alkotásokat is szívesen bemutat. Nemzetközi téren pedig elsősorban a Dunamenti országok felé szeretne nyitni, és egyfajta művészeti központot kialakítani, ami a festészet, szobrászat és a média művészetet egyaránt képviseli. Makón a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumban Jámborné Balogh Tünde születésnapi kiállítása nyílt meg, aki 75 éves, és Hódmezővásárhelyről származik, földrajz rajzszakon végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán, és Makón tanít, ahol emellett 1991-től 2006-ig a határon túli magyarok Makó művésztelepének a vezetője volt, és a Marosvidék című folyóirat szerkesztője volt 2010-ig. Festményeinél a batik technika a jellemző, és ezeket több mint fél száz önálló kiállításon mutatta már eddig be. Tehát itt részben a batik technikával készült képeit lehet megnézni, részben pedig irodalmi, szépprózai, illetőleg művészeti tárgyú cikkeivel kapcsolatban is lehet tájékozódni. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban Sonkodi Rita festőművésznek nyílt kiállítása, aki a nyugat költőit tekintette múzsájának, az ő nő alakjaikat festette meg úgy, ahogy ő látta a költemények alapján. Tehát nem a valóságot vette alapul, nem történeti dokumentumokat készített, hanem a költői képek alapján festette meg például Kosztolányi Máriáját, Adi Bonca Bertáját, Babics Szofiát, Juhász Gyulának Sárvári Annáját. A tárlaton 20 festményt lehet megtekinteni, melyek az elmúlt 8 év alkotásai. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban Utazás az Alföldön, Kirják József fotókiállítása tekinthető meg, aki 67-es évjáratú csíki székelynek vallja magát, itt azonban nem erdélyi, hanem alföldi fényképekkel jelentkezik, ahol ugyanazokat az értékeket fedezi föl, a természet szépségét, egyediségét, a soha vissza nem térő pillanatokat. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban szintén fényképkiállítás nyílt Pillanatok címmel, a múzeum fotópályázatának ünnepélyes eredményhirdetésével egy időben nyílt meg, a válogatott alkotásokból rendezték. Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában, tehát az Arany János utcában Amrita Shergill kiállítás nyílt a magyar-indiai festőművész születésének 100. évfordulójára, és az akadémiához híven nem csak egy kiállítás, hanem tudományos előadás is hangzik el. Pontosabban Keserű Katalin művészettörténész Amrita Shergillnek a Művészeti Irodalomban címmel tartott előadást. Szintén Budapesten a Kiscelli Múzeumban Filip Csaba kiállítása Data ez defekció címmel nyílt meg. A fiatal festő a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a tanársegédje, festészet mellett az ötvös művészetnek is a mestere, eredetileg ötvös aranyműves szakvizsgát tett le. Most azonban nem csak a festészeti tanszéken tanít, hanem a tárgyrestaurátor képzésben is részt vesz. Szintén Budapesten a Műcsarnokban Silpa Gupta kiállítás tekinthető meg az M0 elnevezésű projekt galériában, ahol nemzetközileg elismert képzőművészek egy-egy fontos munkájának a bemutatására vállalkoztak. Silpa Gupta 1976-ban Bombayban született, hazáján kívül sok helyen Londonban, New Yorkban, más városokban is rendkívül fontos helyeken, mint például a Tate Modern már bemutatkozott. Ebben a művében az identitás, a nemzet, a kaszt, a kultúra, a vallás segítségével végzett önmeghatározás problémáját kutatja. Installációjának címe 24.00.01, tehát 24 óra 1 másodperc, jelezvén, hogy mennyire fontos és mennyire már tulajdonképpen olyan problémáról van szó, amelyikkel lényegesen korábban is nagyon komolyan kellett volna foglalkozni. Egy tranzit hangulatát idézi, amikor a pályaudvarokon, illetőleg repülőtereken használt információs tábla ejtő lapján jeleníti meg körülbelül 20 percen keresztül a szövegét. Szegeden a Somogyi Károly város és megyei könyvtárban képet öltött irodalom, Rejtő Jenő híres figurái képregényeken címmel nyílt egy kiállítás, ahol, mint a címben is kiderül, Rejtő Jenő regényeinek az adaptációjáról van szó. Több alkotónak a műve megtalálható itt, mint például Zorád Ernő, Fazekas Attila, M. Halasi Éva, Gugi Sándor vagy Endrődi István, de a legtöbb alkotás Korcsmáros Pál híres képregényeinek az újrafeldolgozása, Karisa Herman Zsolt és Varga Zerge Zoltán segítségével, akik a több mint 40 évvel ezelőtt készült képregényeket részben ki is egészítették, részben pedig újra rajzolva kiszínezték, modernizálták. Szintén a Somogyi Könyvtárban a nemzet színészei, Kovzsi, vagyis Kovács Zsigmond portrékarikatúrái is megtekinthetők. Ő a tavalyi év folyamán elhatározta, hogy Arcvonások címmel portrékarikatúra füzetsorozatot indít, és ennek a első kötetében olimpiai aranyérmes sportolók, humoristák, zenész, énekesek, Nobel-díjasok, valamint híres szegediek szerepeltek, a második kötetben pedig színészeket jelenít meg, mégpedig a nemzet színészeit, a magyar színjátszás kitüntetett színművészeinek állítva méltó emléket ilyen formában. Tehát ennek a füzetnek a lapjait lehet itt megtekinteni. Végül a Balassagyarmati Palóc Múzeum, amire fölhívom a figyelmüket, Tűz és Vas Ura a Kovács címmel etnográfiai kiállítás nyílt, amelyik Szász István Kovács életútját mutatja be a Kovács szerszámokkal és természetesen magyarázó táblákkal, de ugyanakkor a kiállító terem az eredeti borsosberényi bútorokkal berendezett Kovács műhelyt is bemutatja. Vajda László népi iparművész személyében pedig a Kovács mesterségnek a fogásaiba is be lehet tekinteni, megbeszélt alkalmakkor. Előzetesként Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember arcai című vándorkiállításra hívom fel a figyelmet, amelyik november 21-től a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban lesz megtekinthető. Mindezek után búcsúzom Önöktől, köszönöm figyelmüket, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.